az Irodalom és Képzőművészet Karöltve című sorozatunknak a negyedik állomásához érkeztünk. Minden alkalommal egy-egy irodalmár, illetve egy képzőművész mutatkozik be közösen, moderátor nélkül. Eddig már három ilyen alkalom volt, és most Megyeri Horváth Gáborral közösen fogunk egy személyes bemutatkozást tartani. Lesz egy vázatos életút, amire lehet számítani, és mindketten gyakorlatilag egy ilyen dialógus-szerűen elő fogjuk adni, hogy eddig hol tartunk a pályán.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, Megyeri Horváth Gábor.
És Farkas Felmaréva.
És hát egy következő állomásához érkezett az Irodalom és Képzőművészet Karöltve című sorozatunk. Mi vagyunk a negyedikek, nem tudom még, hogy milyenek leszünk. Próbálunk személyesek és természetesek lenni, kérdezgetni egymást, és minél többet elárulni a pályáinkról az érdeklődőknek. Azt szeretnénk mondani Gáborral, mindenkinek, hogyha esetleg unalmasak lennénk, vagy elkanyarodnánk valami rossz irányba, akkor nyugodtan szóljanak, bele lehet kérdezni. Tehát annyira nyitottak vagyunk, hogy tényleg nem rögzítettünk forgatókönyvet előre, úgyhogy vágjunk bele.
Olyannyira nem, hogy Éva, a szerkesztő asszony át is vette az én szerepemet, hogy megnyissam ezt a mai rendezvényt, mert nem tudta, hogy én elszaladtam egy réges-régi bárkaszámért a szerkesztőségben, amiben ez az egy utolsó példány van, össze is van ragadva, pedig gyönyörű, szép alkotások találhatók benne. Megyeri Horváth Gábor alkotásaival illusztráltuk ezt a számot, 2008/3-as szám interneten elérhető még, Szilágyi András tanulmánya is van ebben a számban Megyeri Horváth Gáborról és Lonovics László kiállítás megnyitója Tótermő kiállítása elé, és ez azért is érdekes ez a szám, mert ez volt az első szám ebben a formátumban, tehát a Lonovics tervezte formátumnak ez az első szám, amit Megyeri Horváth Gáborral indítottunk. És azt is el akartam mondani, hogy milyen örömteli, hogy kinőttük a lenti Jókai szalont, hogy már ide kellett bekérezkednünk a Bábszínházba. Nem valószínű, hogy rendszert tudunk ebből csinálni, de egy hét múlva is itt találkozunk, amint láthatták a meghívóból, akkor a legfrissebb bárkaszámnak a bemutatójára kerül majd sor. Átadom a szót a mai vendégeinknek.
És akkor rögtön egy olyan kérdéssel indítanék Gábor felé, mert úgy egyeztünk meg, azért ennyiben megállapodtunk mégis, hogy én kérdezek először, hogy honnan indult az útja, és melyek voltak azok a úgymond hozzávalók, összetevők, amelyek őt művészé formálták, és egy kicsit beszéljen a gyerekkoráról, fiatalkoráról, diákéveiről.
Köszönöm szépen a kérdést. Próbálok összefogott lenni. Előre jelezném, hogy így közben így gépezni fogok, mint egy kicsit egy ilyen Facebookon. Csináltam egy mappákat, készültem az előadásra. Nagyon nehéz volt összegyűjteni azt a képanyagot, ami úgy talán jellemzi az eddigi munkásságomat. De a kérdésre válaszolva egy főiskolai képet szeretnék mutatni még az első éves koromból. Nagyapámról egy kép, aki Borbé volt, és talán innen indul az én utam. Ugyanis ő nagymegyeri ek voltak, Csallók közből valóak, és hát tudjuk a történelem szelét, második világháború után ide kerültek Mezőmegyerre. És ez nagyon meghatározta az egész sorsomat. Egy olyan légkörbe születtem bele, ahol a történelemnek nagyon fontos szerepe volt. Ugye a nagyapám mindig persze visszavágyott az otthonába. A legmeghatóbb történet talán az utolsó útja volt, amikor eltemettük Mezőmegyeri temetőben, amikor jöttek a Csallók közi rokonok és elhozták azt a kicsi földet, ahol ő napot meglátta. És hát innen van az én nevem is, ugyanis szimplán Horváth Gábor voltam, viszont a Magyar Kézművészeti Főiskolán ketten voltunk Horváth Gáborok, és mivel én voltam a fiatalabb, ezért fel kellett vennem egy művész nevet. Tehát ez végül is teljesen természetesnek tűnt számomra, hogy én Megyeri vagyok. Mint Nagymegyeri, Mezőmegyeri, és mint a magyarságomat ezzel jelezve is felvettem ezt az előnevet. Ezt használom, alkalmazom, a kislányom is, van egy új generáció Megyeri Horváth Panni néven. Ami tragédia megint csak a Horváth Gábor barátom, aki szintén festőszakos volt, és nagyon jó barátok voltunk, tragikusan, hirtelen 36 évesen halt meg. Rá is mindig emlékezek. Aztán Szegeden születtem, de ez csak azért, mert máshol nem nagyon tudtam volna megszületni. Ez is ilyen érdekes, hogy kétszer láttam meg a napvilágot, tehát ez a drámák mindig valahogy üldöznek engem már a születésem óta. És hát egy nagyon nagy emberfejlettségi daganat akart engem megölni ott a pocakban, és egyedül Szegeden vállalkoztak erre a műtétre, ahol ténylegesen kétszer sikerült meglátni a napvilágot, 5 hónaposan láttam meg először, utána 9 hónaposan természetesen, és utána a Mezőmegyére, természetesen szüleim Mezőmegyében éltek, ott volt a gyermekkorom, ami nagyon meghatározó mai napig is. Innen kerültem a Petőfi utcai általános iskolába, és itt tanultam meg Békés Csabán az első alapokat a szakmában, amikor nem tudom, gyerekkorom óta azt tudtam, hogy én festő leszek, hogy honnan azt nem tudom. De nyilván valamit örököltem a szüleimtől és nagyszüleimtől is, hiszen ugye az apai ágam az végig visszamenőleg 4 generáción keresztül, amit tudok, festői. Például Kozász és Borbély mesterek voltak, szabómesterek, és valószínűleg innen lehet az én úgymond kézügyességem. És a 11 éves korom körül, 10 éves korom körül derült ki ténylegesen, hogy én nekem festőnek kell lennem.
Iskolában?
Nem, a padláson, minden gyereknek ott a helye. Nagyon szerettem matatni, kutatni a régi dolgok között, és egy bőrömben megtaláltam egy ő vázra könyvet, csodálatos szép női portrékkal. Ez kiderült, hogy ez a nagyapám, vagy az édesapámnak a rajzai voltak, hogy podrász rajz, egy gyönyörű hajszálanként végig rajzolt frizurák, és hát én abszolút beleszerettem ebbe a dologba, és azonnal elkezdtem másolni ezeket, és Várkonyi Jani bácsi volt az első, aki irányította az utamat, itt 11-12 éves koromban, itt mai napig nagyon köszönök neki. Ő adott először ecsetet a kezemre, majd a Széri Varga Gézánál, Udvard Janikónál folytattam a tanulmányaimat, és 14 évesen felvételt nyertem. Akkoriban ugye a Szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola volt a legerősebb iskola. És hát innen vetítenek képeket, ez egy első éves, 14 éves kori rajzom ebből az időből, az unokaöcsémről, és innen hogy betítgetnék. Nagyon meghatározó volt a Tömörkény, szerintem mindannyiunk számára. A mostani iskolában is, ahogy itt az Evangélikus Művészeti Szakközépiskolában tanítok, a tanári kar jelentős része volt tömörkényes, tehát így ez nagyon jó, mert így egy alomból valóak vagyunk. Borzasztó alapos, kemény rajzi felkészültséget kaptunk, amit mai napig tovább viszünk a tanítványokon. És egy gyönyörű szellemű iskola volt. Mondom, hogy volt, mert én úgy érzem, hogy most, ami az Evangélikus Művészeti Gimnázium szerintem az ugyanaz már, vagy a hasonló legalábbis. Hát itt készültek itt képek, ez egy 16 éves kori önarcképen volt, még rengeteg dús sörénnyel, egy kisebb önarckép. Szintén különböző technikákat megtanultunk, nyilván olajfestés, tojástempera, stb. És hát fel kell sorolnom a neveket, Bukor Tibor, akivel mai napig nagyon jó barátságban vagyok, hála Istennek, a Barcánfalvi Ferenc Pörös Endre neve, hát rengeteg generációt neveltek ki, nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek. Hát ez a kis gimnáziumi időszaknak a képei, amiket most vetítek. Monotípiát látom, nagyon-nagyon jó, izgalmas műhely hangulat volt, és az volt a legizgalmasabb az egészben, hogy tehát a mai napig, hogy tömörkényesek, azok úgy tudjuk egymásról, hogy ki, bármekkora korkülönbség is legyen, úgy szoktuk mondani, hogy egy alomból vagyunk. Hát édesapámról egy kép, ő is fodrászmester, mai napig Mezőmegyeren, ez is egy középiskolai kép róla. ez egy akkori tanulmány, hát akkoriban ugye végig kellett ugyanúgy rágni ezeket az alapokat, ez is egy 16 éves körüli tanulmány. Akkoriban jelentek meg a 90-es években ugye a rendszerváltás után a csavargók, és ez egy ugye mindig is egy témája volt a művésznek, művészetnek, művészeknek, és úgy, akkor nem az önazonosulás volt ezzel, mint Mennyászkinál, hanem megijedtünk. Szabály szerint ugye nem volt természetes, hogy a Kárász utcán olyan emberek mászkáljanak, vagy jelenjenek meg olyan kinézettel, ami szokványos volt mondjuk a század előn, és ez a rémület keltette ezt a képet ebből az időszakból, 96-os, ha jól látom.